Ciao, sziasztok, vendégünk Kisgeri az Epronex, és itt megállnék egy pillanatra. Szia, Geri! Megálmodója, főnöke, mindenese, néha versenyzője, csapatvezetője, melyik a jó szó?
Hát per pillanat a szervusztok, Gergő vagyok. Impozáns felkonferálás volt, szóval igazából per pillanat a csapatvezetője vagyok, a feleségemmel Zsuzsival együtt. Mi organizáljuk a teljes Epronex-et úgy mindenestül. Mi vezetjük, mi vagyunk ott minden versenyen. A staff részei vagyunk, a staff egyébként összesen 6, néha 7 főből áll, beugrósokkal együtt, mindjárt őrejük is kitérünk. A csapat ugye 15-ben Veloki-ként kezdte, aztán 16-tól vagyunk hivatalosan Epronex, azóta fut a csapat. Ez alatt a hát cirka 8 év alatt most már túl vagyunk egy 40, közel 50 több naposon, szóval egy évről évre egyre erősebb volt a történet. Nyilván kezdetben én, mint versenyző szerepeltem ebben a történetben, aztán szép lassan ugye kinőtte magát az Epronex nemzetközi csapattá, az elmúlt 2 évben pedig már konti csapattá, és nyilván hát a koromnál meg egyebeknél fogva nekem itt már nincsen helyem, itt a fiatalok ki a jövő.
Nem is te kertsz? Bocsánat, tehát 24-ben versenyen már nem indulsz?
Hát 22-ben még versenyeztem a srácokkal, izgalmas dolog úgy versenyezni, hogy este te masszírozol, másnap rajtszámmal a hátadon lószolsz, tehát ez még 22-ben kimozogtam, de már akkor is én megválasztottam inkább meg a srácokkal megbeszéltem, hogy mi az a verseny, ahol én még hasznos lehetek, ez így zajlott, és akkor 23-24-ben már nem igazából a versenyzés része, így elnézve a versenyeket mértékkel hiányzik. Kerékpározni szoktam, velük szoktam edzeni, pláne az edzőtáborban, de ennyi.
Pár gondolat a kezdetekről. Szerintem azt mindenki tudja itthon, hogy te csinálod a Gesu nevű kerékpáros ruházatot, magát a márkát. Ugye abból a G-je az konkrétan te vagy, mint Gergő. A másik fele Zsuzsi, szerintem ezt is mindenki kitalálhatta a beköszönő után. Mennyire jött ebből ilyen 2015-16 környéken, hogy te csapatot csinálsz, mert mindjárt belemegyünk a részletekbe, mert ezért is jöttél be. Szóval, hogy azért felületesen kapargatva a témát, kerékpáros csapatot csinálni nehéz, nagy költség, itthon meg főleg. Tehát előbb volt a ruhamárka, aztán a bicó csapat, vagy kb. Párhuzamosan?
Nem, ugye Gesu 11-ben alapult a cég, akkor nem nagyon volt itthon még más magyar gyártó, és így az alapoktól kezdtük, hogy minőségi kerékpáros ruhát gyártsunk, ugye ezt máig tartjuk, hogy a minőségre helyezzük a hangsúlyt Zsuzsival. Nyilván most az elmúlt pár évben így, hogy a csapat egyre nagyobb és nehezebb ezt ugye mozgatni, meg kommunikálni, az így egy kicsit háttérbe szorítja a Gesuba fordított munkánkat. A csapat mellett nyilván működik a ruhás cég is per pillanat.
Neked volt egyébként bármi közöd így a textiliparhoz, grafikus vagy stb., vagy egész egyszer szeretnél tekeni, és úgy volt, hogy csináljunk meg egy jó márkát itthonra?
Hát fordítsuk meg, igazából ez úgy volt, hogy a Zsuzsival mind a ketten a képzőművészetén diplomáztunk, aztán én megpróbáltam ebből a sportból megélni, ami ideig óráig így úgy ment, ugye én is konti csapat versenyzőjeként itthon, majd külföldön próbálkoztam ezzel, és amikor elfogyott ugye a fizetőképes sportálás, illetve hát nyilván én nem kaptam szerződést, akkor az a mit kezdjünk magunkkal, és ez úgy adta magát, és Ádám és Évától nekiálltunk, tehát textileket megkeresni, beszállítókat megkeresni, felépíteni a nyomda részét ennek az egésznek, tehát úgy Ádám és Évától ezt egy néhány év alatt így fölépítettük, és igazából én utóbb visszacsöppentem a versenysportba, alakult egy csapat, ez egyébként a Veloki volt annó, elég sok minden mögé állt, és onnan úgy már minden hozta magát, adta magát, hogy Zsuzsi, meg mindig volt egy-két staff, aki fixen utazott velünk, itt többen megfordultak, Jordán Péterrel kezdtük, utána Szabó Tamás, aztán Garamszegi László volt néhány évig a sportdirektor, de azok már komolyabb évek voltak, tehát ott már tényleg ilyen 7-8 nemzetközi többnaposról beszélünk, fix szponzorokkal, teljes háttérrel, tehát úgy igazából a gerince megvolt ennek az egész történetnek, ugye a kapcsolataink miatt megvoltak a versenymeghívók, kerékpárok megvoltak, autószponzort mindig sikerült keríteni. Hát nyilván a pénz az, ami mindig a legszűkebb keresztmetszet, az meg úgy szépen fokozatosan állt be mögénk. Nyilván az Epronex kezdetektől névadó szponzorunk, de itt nagyon sok szponzor, aki mellettünk van, a kezdetektől itt van. Tehát csak hát ugye évre évre minden változik, egyre drágább, egyre nehezebb, meg ahogy egyre többet utazunk, úgy kerül minden egyre többbe.
És erről majd beszélünk is, viszont messz témában még egy kérdés. Nyilván az Epronexnek, tehát saját magatoknak Gesu gyártja, ti csináljátok, a válogatottnak is, ezen kívül, amit én ismeretek, vagy a hallgatók ismerhetnek.
Hát ugye több nagy csapat van itthon Magyarországon, aki úgy azért eléggé letette mellettünk a voksot, és ki is tartott jobban rosszban. Nem tudom, nevesítsük őket, vagy sem.
Egészen nyugodtan.
Hát itt azért a kezdetektől Superiortól elkezdve a Cube Csömör, Walter Tibiek mindig is mellettünk voltak. Most nem szeretnék kihagyni senkit, ugye nyilván KSI, nagyon sokan, tehát Tehát amatőr csapatok közé is rengeteg van, a Sólyom tímen keresztül, a Brigéció az, aki nagyon, nagyon sokat volt mellettünk. Több csapat egyébként ez idő alatt feloszlott, szétvált, úgyhogy más neveken. Nagyon röstelem, nyilván kihagyok egy csomó nagyon fontosat, most így nem is tudom, hogy hol kezdjük. De hogy ugye nyilvánvalóan nekünk az országúti kerékpársport, illetve a Monti az, ami fő profilunk, és a válogatottról az mindig is ragaszkodtunk, mert ez egy nagyon fontos megjelenés, tehát ez egy minőségi megjelenés, és szívügyünk a kerékpársport, tehát hogy itt azért azt szögezzük le, tehát minőségi ruhát gyártunk, mi minden héten találkozunk azokkal a csapatokkal, versenyzőkkel, egyébként magyar és főképp osztrák megrendelőink vannak. Mi évekig szponzorként ruháztuk annó az Amplas csapatot, a Kuszti majd a Pelikán Jani is teker, tehát ott mi évekig a ruhaszponzorok voltunk, és ez nyilván egy áttörés volt az osztrák piacon, és ott meg is ragadtunk a minőség meg egyebek miatt. Tehát ugye nyilván a magyar-osztrák piacon nagyon sok csapat, aki volt, az máig tőlünk rendel.
Kritikákat te mennyire bírod, vagy mennyire szereted? Egyáltalán mennyire jönnek vissza a csapatoktól?
Hát igazából nyilván jönnek vissza kritikák.
Legtöbbször mi csak, hogy így
Magyarországon a negatív kritika mindig átjön, pozitív kritika az nagyon ritka.
Na jó, de olyan, amiből ti tudtok tanulni, és azt mondtad, hogy így nem tudom most, ez a bél és a nadrágba tényleg aláírom, öt csapat mondta, akkor valami itt lehet. Ilyen van?
Igazából ezt ugye saját csapatra szoktuk tesztelni a ruhákat, tehát azért itt én is ülök eleget kerékpáron, ide azt tudom, 30 éve. Aktívan ugye az Epronex is, meg a válogatott is, meg jó pár csapat itt körülöttünk ugye ezeket használja. Azért az viszonylag gyorsan kiderül például egy betétről, jó, nem jó. Itt a ruháknak az összevarrása, ami egy ilyen kardinális kérdés mindig, az a neheze, tehát hogy csak olyan gépen, amin csak ilyen elasztikus anyagot varnak, csak erre beállítva, csak olyan cérnával, itt szokott eldőlni, hogy egy ruha az megjárja a helyét, vagy nem. Erre azért kínosan ügyelünk. Mindig vannak negatív kritikák, pozitív kritikák, ezeket nyilván igyekszünk magunkévé tenni, és ennek mentén fejleszteni. Igazából a legfontosabb az, hogy amit kiadunk ruha a kezünkből, azért az minőségi legyen. Tart, ameddig tart. Van egy ilyen mondás, tehát, hogy olcsón, gyorsan, jót. Ez a tipikus hármas triumvirátus. Ebből mi igyekszünk a árértékarányban nagyon jót adni, és minőségben az exkluzívat, hát ez néha az idő rovására megy, de ezt a kettőt, ezt minden áron tartjuk, úgyhogy igen. Tehát azért sok klubban, ahol olyan visszajelzés van, mondjuk 7-8 éve hordanak egy ruhát, és nem esett szét.
Az
nincsen
mondjuk
baja,
extra.
Elesnek benne, nem szakadt ki, tehát hogy ezekre azért, tehát csak első osztályú anyagokkal dolgozunk, csak olyat, amit én is kipróbálok, a versenyzőink próbálnak, esnek, kelnek benne. Azért a mieink azok az ilyen 25-30 ezeret mennek egyébbe, azért az alatt elkopik egy ruha, kiderül, hogy jó, nem jó. Nyilván próbálunk mindig új újdonságokat bevezetni, anyagokat, új betéteket próbálgatunk, és azonnal elhagyjuk, amire beigazolódik, hogy esetleg nem oda való.
Csapatról beszélgessünk egy picit. Amikor pár alkalommal telefonáltunk az abruzzói kör alatt, akkor tök érdekeseket meséltél, és úgy voltam vele, hogy ezt hallják már inkább a te szádból a nézők, mert egy picit benézhetünk a kulisszák mögé, meg értelmezni tudjuk a számokat, az összegeket, a kilométereket, hogy csak konti szinten milyen költséggel jár egy csapatnak az életben tartása. De induljunk onnan, manapság, és nyilvánvalóan az Epronex neked és nektek rengeteget segít. Amikor te szponzorral tárgyalsz, nehéz elmagyarázni azt, hogy mi az országúti kerékpársport? Segít az, hogy egyre jobb a Tour de Hongrie, volt egy Giro rajt, van egy Walter Attilánk. Ez számít bármit olyan cégvezetőnél, akiről tudod, hogy nincs képben a kerékpársportot illetően?
Valójában a kerékpársport, az országúti kerékpársport szerintem abszolút a reneszánszát éli, tehát olyan magasságba járunk, ahol eddig nem, tehát mindenhol tudják mi ez, mindenhol hallottak róla. Az, hogy szponzori tárgyalásoknál ez mennyit segít, ajtókat kinyit esetleg, de ettől még szponzoráció, tehát ugye itt olyan összegekről beszélünk, hogy cégekhez oda lehet menni, a mezen felkerülve megvannak a bizonyos felületek, hogy melyik mennyit ér. Hát ugye a beköszönő alap minimum az az 5 millió forint, amit egyetem felkerülhet bárki a mezre, ez alatt nincs is értelme, miről tárgyalni. Itt igazából nagyon messziről futunk neki. Szerintem fontosabb arról beszélni egy kicsit, mert itt minden szájhagyomány útján terjed, és itt sok versenyző megfordul itt az Eurosportnál, szerintem csapatvezető viszonylag kevés. Eloszlatva mindenféle téveszmét, meg vélelmet, meg hallomás útján terjedő összegeket, tehát egy kontinentális csapatok európai szinten, mondjuk forintban kifejez, most ne euróban beszéljünk, az mondjuk ilyen 150 milliótól kezdődik az a teljesen mezítlábas, papucsos konti csapat, és a nagyobb konti csapatok, akik az Európa túrt nyerik, meg vezetik ezeket, tehát most nevesítve is egy pár, például az ATT, a Lengyelországban a Mazovsze, van jó pár ilyen régió király Conti csapat, akik tényleg Európa Tour összetetteket nyernek, nagyon sok versenyt nyernek, neves versenyzőik vannak, azok azért minimum háromszor ennyi pénzből gazdálkodnak.
Tehát akkor 150 alatt el se kezd millió forint,
így.
Viszont ezek az ATT és környéke akkor ilyen 4-500?
Ezt a Marci tudná pontosan megmondani, de az már inkább az ilyen 4-5-600 millió körüli összegekkel bíró csapatok.
És ez harmadosztály csak Conti? Per
ez
szezon.
A harmadosztály Conti, így van.
De ezek nagyon durva összegek.
Hát ebből lehet elműködtetni. Tehát ennyi az, amivel egyáltalán neki lehet állni. És itt nem feltétlenül számít mondjuk bele a géppark, tehát hogy ugye sokaknak ugye az eleve van. Tehát most ez csak olyan adat, hogy az például pont tudom az ATT masszőrével sokat utaztunk, mert mi hoztuk vissza például tavaly Kassára többször. Azt tudom, hogy az ATT-nek több évnyi kerékpárja van a raktáron, megmaradtak az tehát megtartották a kerékpárjukat, tehát ott adott esetben szám szerint van mondjuk 60-70 kerékpár. Plusz egy olyan géppark, de itt nem is kell ATT-ről beszélni, az összes többi komolyabb tehetős Conti csapatnál, ugye az alapgéppark az kerékpárban mondjuk, csak mondok valamit, 15 versenyzőkkel kell kalkulálni legalább, fejénként minimum 3-4 bicikli, 60 kerékpár. Tehát ez a beköszönő kerékből számolatlanul, alkatrész a számolatlanul vég nélkül, és hát ugye az autópark, ami nekünk 2 plusz 1 Skodánk van, mert ugye a plusz 1 az a sajátunk, ugyanúgy felmatricázva feltető tartozva a kezdetek óta fut a csapat mellett, és van egy buszunk, hála a névadó szponzorunknak, a Hungarinak, ugye, ami a Magyar Turisztikai Szövetség alapítvány, aki ugye végül is az ő hatható segítségével lett ez a csapat végül Conti, mert nagyon sok mindenünk meg volt, kapcsolatok, autók, kerékpárok, frissítő, kulacs, ruházat, ez mind ingyen és bérmentve volt korábban is, viszont ugye a pénz az, ami a Conti bejegyzéshez, a Conti csapat működtetéséhez és a fizetések megadásához kell, ez mind-mind nem jöhetett volna létre a Magyar Turisztikai Szövetség alapítvány a Hungari nélkül, ugye a Hungari ez így van rajta a mezen, valójában ő az, aki ezt a Conti csapatot életre tudta hívni, és ezúttal is nagyon köszönjük neki, hogy azóta is kitart mellettünk, mert ez egy több éves együttműködés volt, feltétel volt az Efronex részéről, a versenyzők és a staff részéről is, hogy ez nem lehet egy egynyári fecske, hanem több évre lehet csak tervezni, és így csaptunk egymás kezébe végül. Prinzinger Péter a Magyar Turisztikai Szövetség alapítvány elnökével, és azóta működik a csapat Contiként. Tehát ahonnan nekifutottunk, hogy ugye Conti csapat és Conti csapat közt is óriási a különbség.
Mit jelent az, hogy Fapad, illetve ti a nagyon alapszinthez képest hol vagytok most?
Valójában egy jól működő csapat vagyunk, de teljesen, tehát ilyen egynyomsávos csapat vagyunk. Ez azt jelenti, hogy nincs elég pénzünk párhuzamos versenyeztetésre, az infrastruktúránk is csak egy versenyeztetésre. Elég. Magyarán ugye a nagyobb Conti sorok párhuzamosan több-több naposan állnak rajthoz. Nekünk valójában egy soros versenyeztetése van, meg a hátterünk, a pénzünk és a staffunk és mindenünk. Ez azt jelenti, hogy nekünk van egy nagyon jó versenynaptárunk, ez 10-11 több napos jelent egy év, ami bődületesen sok egyébként, pláne, hogy nagyon össze van torlódva a versenyszezon, és emellé van mondjuk egy tucat egynapos UCI versenyünk, ugye ez mind UCI verseny. Na most a nagyobb Conti soroknak mondjuk van másfélszer ennyi, és fedésben van a fele legalább. Tehát ez azt jelenti, hogy ők dupla gépparkkal mozognak, dupla staffal, párhuzamosan Európa szerte. Tehát ugye az megint egy más költségvetés innentől.
Tehát plusz-minusz mondjuk Marcékra vetítsük le, amíg ti elindultok 10 darab többnaposon, az ATT mondjuk elindul 20 alkalommal.
Ezt meg lehet nézni a neten.
Hát kb.
De ha nem is pont a duplája, de biztos, hogy jóval többen, és nagyon sok az átfedés közte. Tehát ugye ezek óriási különbségek kapásból.
A Fapadban az benne lehet, hogy esetleg itt mindenki jelképes összegért tekert, tehát konkrétan nem kap havi fizut?
Hát valójában Conti szinten már mindenki, tehát ez csűrhetjük, csavarhatjuk, ez profi sportág, most bármi is van a licenszen. Egyébként a licenszen az van, hogy amatőr, de ez már profi sportág, itt mindenki fizetésért. Ki jobb ér, ki rosszabb ér, erre nem kívánnék ilyen szinten reflektálni. Nyilván a nemzetközi szinten azok a versenyzők, akik győzelmeket hoznak, és fixen le tudják tenni az asztalra, amit kell, azok jobban fizetettek, mint azok, akik vízhordók, és esetleg fiatalként bekerülnek egy nagy csapatba, és lehetőséget kapnak. Azok mindig kevesebb pénzt kapnak. Én úgy gondolom, hogy mindenhol kapnak pénzt a versenyzők, ez a szint máshogy nem fenntartható, mert apuka, anyuka nem tart el senkit 20x évesen már azzal, hogy jól van, kisfiam, költöz ki Rodoszra, persze fizetjük. Tehát, hogy
az, hogy ti Conti sor lettetek, az jelenti azt, hogy mondjuk bankgaranciát kellett letenni az UCI felé, mondván, hogyha ti 3 hónap múlva megszűntök, a 15 versenyzőtök ne kerüljön utcára?
Jó, tehát akkor számszerűsítsük, tehát amit mondtam, hogy kb. 150 milliótól lehet egyetem belefogni egy ilyen csapatnak a működtetésébe. Ugye ez úgy kezdődik, hogy jaj, Conti csapat, hát igen, tehát a Conti csapat első lépés, benyújtasz egy kérvényt az UCI felé, nyitnak neked egy aktát, ez innen Magyarországra per pillanat 4600 euró.
Az, hogy kattintanak kettőt.
Kattintanak kettőt, kapsz egy foldert, amihez el kell felkezdeni feltölteni az összes hivatalos Magyar Szövetség által validált többnyelvű szerződés, stb. Stb. Tehát az összes ilyen dokumentumot, és ezt a 4600 eurót nem adják vissza, hogyha mégsem sikerül a csapatnak a regisztrációja, azt köszönte szépen, az UCI elteszi magának. Na, tehát ez az első, hogy 4600 euróért nyitsz egy foldert, ahova megvannak határidők, hogy mit mikorra kell feltölteni. A következő lépcső az az, hogy az összes dokumentum, csapatruházat, kétnyelvű szerződések, a szövetség által minden visszavalidálva. A következő fontos lépcső az a bankgarancia, az 20 ezer euró a minimum, vagy a teljes lejelentett staff fizetésének és versenyzőjének a 15%-a per év. És ezt másfél évre le kell tenni egy számlára, amire ez nem lehet hozzányúlni. Tehát nem az, hogy dec 31-et le tud venni, hanem következő év március 31-ig ott kell lenni ezen a számlán. Ez 20 ezer euró fixen letéve valahova.
Tehát mi nem csináltatok semmit, de már felfele kerekítem 25 ezer.
Így van, és utána, mivel ugye a Hungria az indulás, kontinentális csapattal válásunk egyik kardiális pontja az nyilván a Tour de Hongrie, amiért szükség is volt ránk, meg is kellett lépni ezt. Na most ugye a Pro Series verseny való részvétel Conti csapatnak egy összegű befizetés 3600 euró. Akkor most járunk 29000 eurónál, és még nincsen meg a csapat regisztrációja sem. A következő lépcső az, hogy biztosítást kell kötni, erre nagyon-nagyon pontos kitétele van az UCI-nak, hogy pontosan mit kell tartalmazni ennek a biztosításnak. Hát ezekkel a kitételekkel mi leültünk négy biztosítóval, kacagtak és fogták a hasukat.
De találtatok végül itthon?
Végül az Aegonnal sikerült megegyezni bizonyos kompromisszumokkal, mert mondták, hogy tehát ezek az UCI kiáltványok egyszerűen tarthatatlanok. Tehát például halál esetén kötelező a fizetendő 100 ezer euró, és ezt mind a 12 versenyző plusz táfra. Tehát bárki elesik, meghal, abban a pillanatban 100 ezer euró, tehát per pillanat 40 millió forint a kifizetendő. Tehát ez a korlátlan ellátás korlátlan ideig bárhol a felépülés teljes tartamát fizetnie kell, bárhol, bármikor, bárkinek. Tehát ezek olyan kitételek, amik gyakorlatilag magyar biztosítói körülmények közül majdnem foghatatlanok. Sikerült bizonyos kompromisszumok az Aegonnal, most már Alfa, tavaly óta Alfa biztosító, velük sikerült ezt meglépni és megugrani.
De bocsáss meg, ez csak itthon nehéz, mert azért te kapcsolatban vagy más csapatvezetőket, tehát mit te, horvátok, osztrákok, csehek egyszerűbb helyzetben vannak, vagy ott is ugyanilyen nehéz?
Ugye nyilván nálunk ugye az is belejátszik, hogy az Alfa, ugye mostani Alfa, ő ugye szponzorunk, tehát ő kvázi szponzoráció keretében támogatja a csapatot is, nyilván nekünk ez egy nagyon nagy könnyebbség, meg ez így adta magát, és jó ez az együttműködés, így ahogy van. Nemzetközileg van egy-két cég, van egy Mars nevű biztosító, a legtöbb konti csapatot ők biztosítják. Tehát az UCI kiajánl két céget, vagy azt hiszem kettőt, és ott lehet bejelentkezni, és meg kell adni, hogy Európa kontinens, mely kontinenseken kik szeretnének versenyezni, és ennek függvényében kap az ember egy ajánlatot.
Ők gyakorlatilag meglátták a piaci rést, gondolom, mert így nem véletlenül ajánlanak kettőt.
Hát igazából, tehát az UCI-nak megvan ez a kontaktja, és ez kiadja, de az UCI-t igazából nem érdekli, hogy ki az a biztosító, aki biztosítja a csapatot, viszont ez erre zérus tolerancia van, tehát biztosítás nélkül nem kapja meg az ember a konti licenszet, és hát ez a biztosítás úgy tólig értékben ez egy 8-10 millió forint per pillanat. Tehát ott tartunk, hogy 29 ezer euró Na járunk, plusz ennél a 8-10 milliónál, ami csak a biztosítás a csapatnak, tehát az hát egy ilyen 21 néhány millió, és akkor már egész közel vagy hozzá, hogy meglegyen a konti bejegyzés, de még semmi nem történt. Tehát, hogy még egy gombot nem vart föl senki egy mezre, még egy lyukas belsője nincs a csapatnak, semmi. Tehát egyelőre még csak a kapuban állsz, és hogyha ezt mind sikerül megugrani, az UCI mindent jóvá hagy, visszavalidálja a szövetség, akkor lehet elkezdeni akkor a csapatot építeni, és a versenynaptárat. Satöbbit.
Most így hallgatlak, és ezt nyilvánvalóan tudjuk meg teljes mértékben lejött, hogy te imádod a kerékpársportot. Most a másik énem meg azt mondhatja velem, hogy ez annyi meló, meg annyi pénz, hogy ebbe bele lehet rokkanni.
Hát igen, tehát valójában igen, tehát a versenysport része azt mindig nagyon szerettük, ugye ez a csapat velünk nőtt. Na ennek az adminisztráció tényleg horror, tehát ez...
És erre ti vagytok ketten?
Hát igen, erre is. Igen, tehát erre is. A hál' Istennek a szponzorokkal ugye nem mindig mit tárgyalunk, hanem ezt sokszor Tóth Folyosi Gyuri, az Epronex igazgatója, vagy Prinzinger Péter intézi, tehát hogy a szponzorok egy részével ők tárgyalnak. Aztán mi szerződünk, és mi teljesítjük a szerződésben foglaltakat. Nagyon-nagyon részletes szerződéseket írunk el minden egyes szponzorral. Megjelenéseket illetően a mezeken, ruhákon, autókon, social médiában, mindenhol teljesítés igazolásokat kell ugye évvégén, meg évközben benyújtanunk. Ugye sajtótájékoztatókat tartunk, fotózásokat, tehát egy csomó ilyen marketing média tevékenység van, amit a szponzorokkal mi intézünk, ha a tárgyalás részét feltétlenül nem is.
Mennyire nehéz összerakni neked vagy nektek egy versenynaptárat? Mennyire nehéz hozzájutni meghívókhoz? Ugye az Abruzzói körön ott voltatok, durván jó mezőny, gondolom sokkal több, nehéz több naposatok idén azért nem lesz.
Hát ugye ez úgy néz ki, hogy 16 óta megvan a versenynaptárunk gerince, ami szép lassan kiegészült az összes lengyel többnapossal, abból most per pillanat hárman rajtolunk el. Mindig elindultunk a székely, román, most épp a románon talán nem, de bulgár, tehát az ilyen keleti többnaposok azok kezdetek óta benne vannak a versenynaptárunkban, kiegészültek a lengyel többnaposokkal. Általában az Oberösterreichon, ami Rinci körre elindultunk, magyar körökön, amíg tudtunk, majd most újra, mikor újra tudunk. És hát vannak a kiegészítő versenyek, ugye a Tour de Hongrie ugye nem titok, hogy nagyon korán és nagyon kényelmetlen helyen van egy versenynaptárban, pláne a Covid óta, a Covid évében teljesen átrendeződött a teljes versenynaptárunk, tehát minden verseny áthelyeződött az év második felére, de azt úgy, hogy kb. Egy napos váltásokkal van, hogy tavaly össze például 27 napból 22-t versenyeztünk, csak ebben volt kb. 8000 km transfer, mert mentünk egy bulgár körverseny, South Bohemia, Csehország, majd egy szlovák kört. Tehát, hogy megvannak ezek a versenyek, sokszor összeérnek, viszont nagyon későig kitoldott a versenynaptár, viszont az évele az szinte kiűrőd. Nekünk mondjuk 17 óta, vagy mondjuk van ez a 8 plusz több naposunk, de ez így áttolódott az év második felére, mondjuk ilyen május-júniustól kezdődően októberig, arra az időszakra, a Covid évében, és ott is maradtak ezek a versenyek. És ugye mióta a Hungary ugye május elején van, azóta kénytelen vagyunk ezelőtt bármi áron versenyt keresni, és ez egy borzasztó nehéz dolog. Tehát Európában gyakorlatilag nem nagyon van március-áprilisban többnapos verseny, egy-kettőt leszámítva, tehát van a Porrecs Istrian Trophy, évek óta ott van, ahol van, ez a március első vagy második hete. Régen is nagyon drága verseny volt, de az egy jó verseny, jó nehéz verseny, de az egy négy napos.
Akkor az plusz költség, mert ha oda meghívnak titeket, ez szép és jó, de be kell fizetni, hogy elindulhassunk.
Azt majd mindjárt a fizetés külön, tehát hogy ugye a tavasszal nincsen nagyon verseny. A legtöbb komolyabb csapat az elmegy tengeren túra versenyezni, mert egyszerűen Európában nincsen ilyenkor tavasszal verseny. A francia versenyek azok ilyen áprilisra indulnak be, viszont oda szinte lehetetlen bekerülni. Nekünk tavaly sikerült az SR-en valami csoda folytán meghívót szerezni. Hát első versenynek egy kicsit mély víz volt.
De ez működik egyébként? Bocsáss meg, hogy szabadba vágok, anélkül, hogy valakit ismernétek? Tehát van olyan, hogy jó versenyre elküldesz egy e-mailt, és az áldott jó
nincs.
Szívük miatt meghívnak?
Nincs. Tehát, hogy igazából pont tavaly a Porrecs Trophy-ra már megpróbáltunk bekerülni, az Istrian Trophy-ra elnézést, Istrian Spring Trophy-ra, de ott konkrétan megvolt a telefonszáma is a rendezőnek, fölhívtam, és mondta, ezt belemondta a telefonba, hogy 23 csapat indulhat el, és per pillanat 57 csapat áll sorba. Tehát ezt így belemondta a telefonba úgy, hogy a nevezési költség valami 4 vagy 5 ezer euró lett volna, mert ki kell fizetni a csapatnak az egyheti X csillagos szállását. Tehát ezzel együtt ennyi a nevező. Tehát ennyire nincsen verseny Európában. Tavaly sikerült az SR-t meglőni, így egy több napossal állhattunk ott a Hongrin a rajtban. Ez vicces volt, mert a kísérő autóban az egyesben ott ültem a rajtnál, és elgurult mellettünk az Yves Lampert meg a többiek, és így gyorsan rákerestem, és hát neki abban a pillanatban ott a Tour de Hongrie rajtjánál volt 35 versenynapja, a mieinknek 6. Tehát ez azért egy olyan markáns különbség, amin nagyon nehéz segíteni. Idén annyival vagyunk elő, sokkal vagyunk előrébb igazából idén, mert köszönhetem, most ezt el kell mondanom, Stubán felé nagyon sokat segített idén. Neki meg volt a rodoszi versenyek, tavaszi versenysorozatnak a szervezőjével a kapcsolata, és az ő telefonhívása nyomán mi felkerültünk erre a rodoszi versenynaptárba, bekerültünk, és eltöltöttünk edzőtábor szinte 3 hetet Rodoszon a sor gerincével, és ez egy rodoszi túr, egy GP rodosz és többi, tehát a felkészülési versenyeink száma ezzel markánsan megnőtt, és erre jött rá a Giro di Abruzzo, ami hát tippelnék, legalább olyan nehéz volt, mint a Hongri lesz majd május elején, mert ugyan a csapatok nem voltak annyira nívósak, viszont Abruzzo megyében, aki járt, azt tudja, hogy ott 1 méter sík nincs, tehát az első nap a sík volt, ott 2100 méter szint volt, és a maradék 3 napon volt 9000 méter szint. És ezt ugye az UAE és Asztanának a Giro sorával, tehát ezt így.
Jó, szóval akkor ne legyünk naívak, olyan nem létezik, hogy azt mondja egy szervező, hogy jaj, de jól megy ez az Epronex, hívjuk meg, ismerettség, meg befizetés.
Igen, tehát ugye versenyeink 90%-án ugye ki kell fizessük ugye a szállást és az étkeztetést. Ugye ez UCI szabályzat megváltozott, most már nem is tudom pontosan mikor, úszkve 7-8 éve történhetett, addig a szervező kellett állja a csapatok élelmezését és szállását, ezt egy UCI szabályzat megváltozott, és abban a pillanatban onnantól minden csapat saját magának fizeti a szállását, kaját. Ez úgy néz ki, hogy a legolcsóbb versenyink azok mondjuk ilyen 1600-1800 euróba kerülnek több naposok, és a drágábbak azok 2500-3000 euróba.
Hát akkor ez durván plusz költség mindenkinek.
Hát és ugye ez 10 több napos, tehát mindenki előveti a számológépet, ez 20-valahány ezer euró, csak az, hogy egyáltalán elindulhassunk a versenyekre, amire talán megkaptuk a meghívót, ez így néz ki per pillanat.
Zárójel, van bármi garancia arra, hogy az adott szállodában te olyan kaját kapsz, ami egy kerékpárosnak megfelelő, vagy lutri?
Hát igazából ezek tradicionális versenyek, nem most kezdték a verseny rendezését. Régió függvénye, hát szeretjük a lengyel régiót, hát az nem a kaja miatt járunk oda. Tehát ugye nyilván nincs saját szakács, nincs ilyesmi, de egy ilyen konti csapatnál alap az, hogy van legalább egy vagy két rizsfőző, reggeliző lehet, tehát bárkit meg tudsz etetni bármikor, bárhol, menet közben is. A szállások azok általában jók, az étel az nem mindig mindenkinek jó, de minél nyugatabbra megyünk, vagy egyébként Lengyelország ez ebből a szempontból teljesen kirívó, hogy ott minden igényt kielégítenek. Tehát Lengyelországban a kerékpásport azért nagyon, nagyon előjár.
Költségekre vissza, el fogod majd mondani, de szerintem ti döbbenetes pénzt költötök benzinre. Ha megnézem az idei évet, voltatok Alicante-ban, egészen pontosan Alteában, Lányi Tominál a Cyclologe-ban, oda ki kellett menni, legalább egy autóval. Rodosz, ugyanez, Abruzzo, Olaszország közepe, ugyanez. Mennyit használtok ti egy autót, vagy mennyit költötök benzinre, ha erre van stat?
Igazából, hát a tavalyit azt pont tudom fejből, talán 7 millió ment el üzemanyagra.
És kilibe ez?
Kilométerben igazából az autók azok ugye most már, hogy három Skodát használunk, meg a busz van, a busz nagyon sokat levett ugye, amit a Hungari vett a csapatnak, igazából az a busz, hogy egy ilyen rendes háttér támogatás van, az nagyon sokat levesz a csapatról, meg korábban ugye három a személyautóval kellett mozogni, rengeteg logisztika, mindig felpakolni mindent a tetőre, tehát most általában mondjuk két személyautó egy busz, vagy egy személyautó egy busz mozog a több naposokra, attól függően, hogy mekkora a személyzet, és hány napos a verseny, mennyire nehéz a logisztikáról, majd mindjárt külön beszéljünk, mert az külön sztori. Mondjuk fut egy 50 ezret legalább a busz, meg mind a két autó mondjuk ilyen 40-et legalább. Most ez nyilván plusz-minusz változik. Az idejével ez megint csak ugye ez ilyen kirívó lesz, mert még sosem volt, hogy meleg égőben Altában edzőtáborozunk, mi mindig Horvátországban edzőtáboroztunk, csak most olyan korán kezdtük a szezont, hogy egyszerűen nem elég jó az idő Horvátországban, tehát most végre elértünk odáig, hogy Spanyolországban edzőtáborozhassunk, ez nekem is teljesen új volt. Nagyon jól sikerült, az 3 hét volt, de egyébként beült a két szakvezetőnk, rommá pakoltuk az autót, miatt bárki megkérdezi, miért nem reptetünk. Nem lehet mindent megreptetni, annál sokkal több alkatrész, állvány, motyó kell egy csapat mellé, arról nem beszélve, hogy kell a kíséréshez az autó. Tehát, hogy... És ugye itt az is benne van, hogy a szponzorokat is ki kell szolgálni, tehát egy bérelt autó nem jó, mert azt ott föl kéne matricázzuk helyben. Arról nem beszélve, hogy tetőtartó, versenykerekek, tartalékkerekek. Tehát
kell egy kocsi kész.
Az egy autó az mindenképp kell. Úgy volt egyébként, hogy egy busz, egy autó megy le Altába, aztán végül ezt leszorítottuk egy autóra, de hát az rettenetesen meg volt pakolva, és a két sztáffunk az 2 nap alatt padlógáz ablaktörlést lementek meg, visszajöttek. Ami meglepő egyébként, hogy Rodosz is úgy rúgtuk meg, hogy egy autó egy busszal, hogy legyen ugye rendes kísérőautónk, illetve kellett a busz, mert a kerékpárok szervizelése miatt egyszerűen nem tudtuk megoldani másként. És meglepően tapasztaltuk, hogy rajtunk kívül egyedül az ATT volt, aki egy buszt elhozott Rodoszra.
És ez miért?
Máig nem értjük igazából. Menet közben jött a rendezőnek az információja, ami szerint a Komp társaság szponzora lett a rendezvénynek, így ingyen lehet kompolni, ami egy óriási nyereség.
Hát ez nektek jól jött?
Hát ez elég jól jött, mert ugye megreptetni azt a ugye 3 hét, 7 versenyző, legalább 10 kerékpár, ugye csak a 10 kerékpár röptetése belekerül nagyon sok pénzbe.
Hát ilyen 7-800 euró?
Hát legalább.
Oda-vissza?
Igen, azt hiszem 50 euró egy irány, igen, tehát, ja, igen, 100, ja, 1000 euró csak a... És akkor arról nem beszéltünk, hogy ilyen négyen ültünk be az autóba meg a buszba, tehát négy ember repülőköltsége is mínusz. És igazából ugye csak Aténig kellett elmenni, azért ezt a tripet küldöm mindenkinek, hogy Budapest-Atén interurbán, egyébként végig autópálya, zökkenőmentes, sehol nem voltunk megállítva, sehol nem volt fennakadás, nem volt torlódás a határokon, nagyon zökkenőmentesen átértünk, ez így 17 óra padlógázon. 17 óra, ott kiszálltunk, ittunk egy 12. kávét, Arany Gabi és Bogár Gabi volt, aki vezette az autókat, ők addigra egy kicsit rottyon voltak, és utána föl kellett parkolni a kompra, és onnan már csak 18 óra komplás, és már ott is voltunk a szigeten.
Oké, okay, akkor most direkt úgy kérdezem, direkt csúnyán kérdezem, megéri ez?
Megérte, mert anyagilag jobban jött ki, és viszont elképesztő különbség, hogy ott van a saját háttered, a saját kísérőautóiddal. Minden más csapat bérelt autókkal indult, a bérelés az napi 40 euró, plusz ugye azok nem működő autók, vázat kellett megfogadni ilyen, Isten tudja milyen tartókkal, tehát hogy láttuk, hogy mit kínlódnak a csapatok vele. Igazából aki nyilván messze nyugatról jön onnan, Atén sokkal messze van, de ezzel együtt nem tudtuk összerakni, miért van az, hogy sok csapat nem forszírozza ezt meg, mert egyszerűen gyakorlatilag háttér meg rendes támogatás nélkül vagy ott 3 hétig egy jó pár több naposon. Tehát ez, valószínűleg ők nem tudtak erről, hogy a komp az ingyen van például.
És akkor kimentetek az Abruzzóra, mert ez szép dolog, hogy oda-vissza, ugye ezt pont mondtad poénból telefonban, hogy örültetek, hogy nem szicíliai kör, mert ez egy kicsit több
Fú,
lett
hát
volna.
Ezt, na, abba belehaltunk volna, mert ugye, tehát itt a következő, tehát itt nem nagyon van pénz arra, hogy röptessük a srácokat, tehát a versenyzők beülnek szépen velünk a gépjárművekbe, illetve aki úgy dönt, hogy neki a fizetéséből megéri, vesz egy repjét, azt természetesen összeszedjük, de azt a csapat nem tudja állni egyelőre ez a csapat, hogy röpködjünk a versenyekre, mert ez nem fér be a keretbe.
Zárójel, bocsánat, más konti sor, amit hallasz?
Hát ott azért, tehát ilyen távolságokat ott mindenki röpül, tehát ott ez nem fér. Tehát valójában...
De saját pénzből, vagy fizeti a csapat?
Biztos, hogy fizeti a csapat, tehát azért ezt nem lehet megkövetelni szerintem a versenyzőktől. Tegyük hozzá, hogy mi is igyekszünk ugye nagyon komfortosan utazni, tehát most az Abruzzóra is két autó, egy busszal mentünk, direkt megalszunk legalább egyszer, tehát ilyen lélektani határ 8 órát bárki kimozog egy autóútól. Hát mi hozzá vagyunk szokva akár 12-höz is, azért az 1000 kilométer fölött ott ez egy külön dimenzió nyílik, tehát ott már tényleg egy-két nap mire kiheveri valaki azt az utat. El tudom mondani, hogy most az egy hét alatt én ültem egy 60 órát az autóban, na ez a része nem hiányzik a nem hiányzott, hogy tehát én nem vágytam erre feltétlenül, hogy én legyek egy csapatnak a direktora, vagy vezető, mert pontosan tudtam, hogy ez ezzel jár. Tehát ez a része, erre nem vágytam. Nyilván ez a szinten, ahol most vagyunk, ez is már nagyon izgalmas, nagyon szórakoztató, de ezzel együtt 60 órát végigülni egy hét alatt a szakvezetőkkel, akik ugyanezt végigszívják, azért az egy elég embert próbál a dolog, és akkor ugye ez csak a kísérés, utazás része, és utána jön még a meló része, ami a kerékpárok szerelése, karbantartása, 10 biciklit lemosni minden nap, az autókat, a busz lemosni minden nap, de gyakorlatilag szalontisztára, tehát ott nem az van, hogy körbe maszatoljuk egy szivacsal, mert konkrétan ki is néznek, érte meg, ezen a szinten ez nem fér bele. Tehát jó, onnan jön az, hogy tényleg a géppark rendbetartása, a szervizelés, a mindennemű machináció, plusz ugye a versenyzőknek a pluszkaja intézése, a masszírozás és a többi. És itt nagyon fontos elmondani azt, hogy ugye a mostani többnapos versenyekre ugye ez kifelé megint csak nem jön át. Tehát régességen ugye voltak csillagtúrák, többnaposok, tehát amikor egy szállásról versenyzed le a környező szakaszokat, vagy A-ból B-be utazás, de mindig ott volt a szállás, ahol befutottál. Mostanra ez teljesen megváltozott, nyilván a pénz után viszi minden rendező a versenyeket, és úgy néz ki egy többnapos verseny, hogy van olyan, hogy minden szakasz előtt és után mondjuk másfél óra transfer van. Hajnalban fölkelsz, fölpakolsz mindenkit, bepakolsz mindenkit, előző este a technikai nálva mond, hogy hányra kell leérni, mi legyen a csomagban, föl legyen öltözve, mert csak kipattan, aláír, kicsit melegítés már rajt lesz, utána kaprist, kaját, mert utána másfél-két óra a transfer vissza a hotelhoz, ez teljesen mindennapos. Ugye ez megnyújtja az autóban és az úton eltöltött időt, és csökkenti azt az időt, ami a versenyzők és a háttér másnapi versenyvel felkészítését adja. Tehát, hogy valójában egyre rövidebb idő alatt egyre több munkát kell elvégezni. Pont most elkezdtük már tervezni, hogy az Abruzzó nyomán egyébként, hogy nem elég az a két állvány, ami van a búzban, kell egy harmadik állvány is, mert minimum két embernek kell párhuzamosan mosni a biciklit, egynek szerelni, mert annyira rövidek az idők a sok transfer meg a sok utazás miatt, hogy máskülönben nem végez a staff a kerékpárok felkészítésével, és mostantól én is fogok masszírozni párhuzamosan Ivan Gerivel, aki a masszőr, mert ő sem végez a versenyzőkkel, mert sokszor van, hogy este 8-kor tud nekiállni a masszázsnak, bárki ki tudja számolni, fejenként 30 perc legalább a masszázs, ha nem vacsorázik, akkor sem végez 11 előtt. Tehát, hogy minden így, ez ugye megnehezíti a teljes csapatnak a működését, és ugye egyre komolyabb háttérkiszolgást, infrastruktúrát, és egyre szakavatottabb, és egyre több staffot követel. És ugye ez így van tényleg, hogy egészen kirívó példák, ugye Lengyelországban például most, ahol megyünk a Solidarnosc, ugye ott van 3 több naposunk a Dokkola, ami Varsó környéki, az tipikusan ilyen csillagtúrás, 6 nap Varsó körül, mindig másik 3-4 város szervezi, sík versenyek, sok kanyarra. De ott kezelhetőek a távolságok, mert ott ilyen maximum fél óra, egy óra a transfer. Na már most például a Solidarnosc, 6 napos, az is 5-6 napos, lengyel több napos. Na ott van olyan dupla, első nyitónap idén úgy lesz, hogy 90 délelőtt, 130 km-es szakasz délután, este 8-kor vége van, másfél órányira a hoteltől. Aztán. Fél 10-re ér vissza a karaván a hotelhoz, 10-kor állnak neki biciklit mosni, masszírozni, szerelni, és másnap egy 2-10-es szakasz jön. Tehát ezt így mindenki tegye zsebre, hogy... És ez a versenyzőknek is ugye ennyit ülnek az autóban, előre csomagolt rizst tudnak enni, fürödni, masszírozni, akkor tudnak, ha visszaértünk este 10-kor. És ugye minden idő ugye rövidül, ami a másnapi versenyzésre való felkészülésre jut. Uh-huh. Ugye ez ezekkel jár, és a versenyünk túlnyomó többsége most már ilyen.
Stáb, szakmai stáb. Mennyire nehéz összeszedni itthon masszört, jó szerelőt, aki mindenhol ott van, aki ilyen durva távokat vezet, egyáltalán ők főállásban vannak nálatok, ha ez publikus?
Van, aki főállásban, van, aki beugrós. Nyilván, akit tudunk, azért megtartunk, mert ugye nagyon nehéz, te is mondtad. Tehát valójában erre a munkára csak az alkalmas, aki valahogy csinálta ezt versenyzőként. Mert az van tisztában vele, hogy ez mit követel. Ugye itt a család az nagyon-nagyon...
Megértő kell, hogy legyen.
Igen, köszönöm, megértő kell, hogy legyen. Aki velünk van, ott mind nagyon megértő a család, mert például, tehát hogy most soroljuk is el akkor őket, tehát Ivanics Gergő, Arany Gábor, ők a masszőrünk és kis fix kísérőink. Bogár Gábor az első számos szerelőnk, aki az összes fontos versenyen ott van, de ő ugyebár, neki ugye otthon, ott a család, viszont a család két kis gyerekkel, és Gabi bizony eljött 3 hét Rodoszra, hazajött, ott neki van egy Monti csapat edzői státusza, elment egy edzőtábort megtartani ott, abban a Montis csapatban, majd 2 nap később eljött egy egyhetes Abruzzóra. És ez két kisgyerek mellett, tehát hát ehhez nagyon elfogadó és megértő család kell. Kivétel nélkül mindenki nagyon érti a dolgát, aki itt van, és nagyon odaadó is, mert ez másként nem megy. Ugye mi, mikor kontik lettünk, akkor elkezdtek záporozni a megkeresések, nem csak versenyzőktől, és ez egyébként máig így van, de stafftól is. Tehát
hogy rengeteg... jönnék hozzátok szerelni?
Jönnék hozzátok szerelni, masszírozni, Szonyénak autót vezetni, mindent is intézni. Olaszok, rengeteg nációból, tehát nagyon sok ilyenfajta munkát végző ember van, aki próbál munkát találni magának.
És mi ezzel a gondfizetési igény?
Hát Isten, igazából nyilván egy külföldi, azért megvan az a nehézség, hogy ide kell röptesni, meg kell altasd, tehát más a nekifutás, mint az, hogy innen Magyarországról megindulni, ugye ez első. Illetve próbáltak ugye szabad, tehát szabad vállalkozó masszörök bekerülni ide, és akkor így rövid beszélgetésbe így levezettem, hogy egy masszőrnek itt nem annyi a dolga, hogy lemasszíroz 6 embert, hanem föl kell reggel 6-kor, segít felpakolni az autókat, vagy lefőzi a rizst, utána belül az autóba kivezet a rajtig, ami mondjuk adott esetben 1-2 óra, utána végigvezeti a szakaszt, földről lefrissíti X helyen a versenyzőket, majd a rajtszételőten várja kólával, kulaccsal, segít mindent összepakolni, visszérünk a szállásra, lemasszírozza a versenyzőket, majd segít elmosni azt a 80 kulacsot, és megtölteni 80 kulacsot, és akkor hajnalban lefekhet egy kicsit. És így néz ki egy kísérőnek a mindennapja.
És akkor ez már nem olyan vonzó így?
Hát innentől már nem olyan vonzó, mert nyilván erre az inkább karanya nem elég, hogyha egy utcaemberét rávenni, hogy figyelj, ez egy ilyen napi 16 óra, nagyon kemény, odafigyelős meló, ahol viszonylag keveset lehet hibázni, ezt nyilván nehéz eladni. Tehát ez muszáj, hogy szeresd és akard ezt, és a sajátodénak érez, mert annak egyszerűen nem megy.
Jó, mondjuk a World Tourban dolgozó masszőrök sem csak azt csinálják, jó, mondjuk gondolom más szintű fizuér.
Ezt viszont egyébként nem tőlem, hanem ezt a Marcitól, meg az Atitól lehet megkérdezni. A kísérők mindenhol ki vannak facsarva. Tehát ezt pontosan tudom én is, hogy ha éppen nincs más, akkor fogják és lemosatják velük még egyszer a Neoplan buszt. Tehát, hogy ott azért ugyanúgy nincs pardon, ott catch-elni kell 0-24, tehát ott nagyon-nagyon pörögni kell. Mi is elég jól megfizetjük a kísérőinket egyébként, ilyen európai szinten teljesen megáll, amit kapnak.
Bocsánat, részletkérdés, havidíj van, vagy
napi,
verseny?
Napi. Tehát a beugrosok napi díjat kapnak, fixen utazási nappal együtt, tehát az teljesen fix. De az viszont biztos, hogy nagyobb csapatoknál ott nincs pardon, akkor lemoshatják még egyszer a neoplánbusz, kipakoltatják, bepakoltatják, amit kell, újra rendeztetik, tehát hogy itt nincs megállás, addig kell dolgozni, amíg van, amíg süt a nap, és utána, amikor süt, amikor világít a lámpa mellette. Tehát hogy ez erre nincs pardon.
Kerékpárok, mert az is elég komoly költségbennálatok van, ugye Special Bike személyében egy, jól tudom, osztrák szponzor?
Ez így van, tehát nekünk igazából az a meglepő helyzetünk, hogy 18 óta nagyon sok külföldi szponzorunk van, mert azt elég sokan felismerték, hogy elég jó felület a csapat. Tehát a social médiája az elég jól működik, ezt igazából lengyel kerékszponzor, az osztrák kerékpár szponzorunk, aki egyébként tagja is a csapatnak, Patrick Dollesá, ha már így nevesíteni kell. Ő az, aki 18 óta adja a csapat kerékpárét, ami egy óriási könnyebbség, mert hát azért az elég páratlan. Több beszállító is megkeresett, hogy remek ajánlatot tud adni, és amikor mondtuk, hogy hát nekünk bizony ez a 12 kerékpár az ingyen és bérment van, itt tehát megszakadt a tárgyalás, mert ez...
Annál nehéz jobbat adni.
Annál elég nehéz jobbat adni, igen. Tehát, hogy ez elég páratlan, ez egy nagyon jól működő együttműködés. Igen, tehát a csapat megjelenés az sok mindenért kárpótolja. Például a No Limited most per pillanat a kerék szponzorunk. Egy évig ugye Mikével mentünk, de utána igazából mindenki félretette a korábbi. Volt egy pár összezördésünk a No Limited, de ő nem szállított elég jól, szerint a magyar piac nem ugrotta meg, amit kellett. De azt utána közösen megbeszéltük a szlovák körön, ahol más csapatokat kísért, akiknek kereket ad, hogy lehetséges, hogy ezek eredményesebb csapatok valamivel, mint az Epronex, viszont ilyen social media sehol nem kapott, úgyhogy akkor mi ennél folytatnánk. Úgyhogy most ismét No Limiteddel megyünk.
Cipollini után Villier, miért váltottatok? Illetve ilyenkor ki mondja azt, hogy váltsunk?
Hát igazából az a helyzet, hogy nyilván én próbálom pusholni, merre menjünk, a Patrik meg tesz egy ajánlatot, hogy az ő oldaláról ez, ami vállalható, vagy nem vállalható. Ugye mi 18-19-20-ban Villierrel mentünk, és akkor a Isten igazából, sőt, 17-18-19, tehát a lényeg, hogy a Covid évében változott ez meg, mert ugye nem tudtak a gyártók szállítani, és a Villiertől kaptunk egy májusi határidőt, hogy addigra tudják leszállítani a csapatkerékpárokat, és akkor beszéltük a Patrikkal, hogy ez tarthatatlan, mert ugye nekünk márciusra elkezdődik a szezonunk, és hát azért ennél komolyabb volt már a csapat jóval, hogy ezen bármi megálljon, úgyhogy Cipollinit is forgalmaz, Cipollinit, Pinarellót, Villiert, Bianchit forgalmaz talán per pillanat, és mondta, hogy a Cipollini viszont időre tud szállítani, mert azokat helyben az olasz. Tehát az pont az annyival gyorsabb, hogy azokat le tudják időben szállítani. Így lett az, hogy mi 3 évig Cipollinivel mentünk. Nyilván a Cipolliniről azt tudni kell, hogy nagyon neves márka, nagyon jó kerékpár, hát nem olcsó.
Figyelj, viszont igaz az a pletyka a Cipollinivel kapcsolatban, ez tényleg olasz, vagy ezt hagyjuk? Mert mint, hogy minden olasz, meg ott készül? Ezt engedjük el, mert karbonváz nem készül Olaszországban.
Igen, én úgy tudom, hogy a teteje az ott készül, máskülönben nem tudott volna leszállítani nekünk ilyen irreális határidővel, tehát tényleg majd másfél hónapra megkaptuk a kerékpárokat. Tehát az tényleg irreális határidővel jöttek, megvoltak mindig. A szupportjuk az igazából az egyet, ami kívánivalót hagy maga után, tehát amikor elgörbült váltópapucsok miatt, meg ilyesmik miatt telefonálsz, akkor sajnos azok nem érkeznek egy könnyen. De én úgy tudom, hogy az olasz, igen. A legalábbis a tetej biztos.
És most a Villierrel mi a helyzet? Tehát alkatrész ellátott, csak mondok egy buta példát, valaki elesik az Abruzzon, gyakorlatilag totálkár. Mennyi időn belül ül fel az a versenyző az újra?
A Villiernek non plus útja a supportja. Tehát, hogy ez az ott azonnali hatája, válaszolnak is, és ott minden, ami kell, nagyon hamar elér hozzánk. Én nagyon szerettem mindig is a Villiert, ugye én azzal versenyeztem még, tehát utolsó évben mennyi is Cipollinivel mentem, de a Villierek nagyon stabilak, nagyon jók, nagyon megbízhatóak. Talán nem a legkönnyebbek a piacon, de részben ebben áll a stabilitásuk is. Tehát tényleg nagyon merev, nagyon halad, nagyon gyors, van benne anyag. Tehát az ilyen apróságok például, hogy a nagyon könnyű vázak, karbon papucs, kötelező jelleggel. Hát igen, az jó, csak mondjuk egyszer fog, most már nyilván az átütőtengelyhez kevésbé probléma, de egyszer befogtál egy fix görgőbe, akkor eldarálta a papucsot például. Uh-huh. Meg a kormánycsapágyaknál tönkre megy a homlok csőbe, egyszerűen kiszaporosodik és elkezd kotyogni a kormánycsapágy, mert nincs benne alumínium perse. A Villier ezeket nem sporolja ki, cserébe kicsit nehezebb a váz, viszont sosincsen gond vele, mindig pontos, minden illeszkedik és nem kopik el, nem törik el. Az egy Villier kerékpárt lényegesen nehezebb ketté törni, mint egy agyonkönnyített kerékpárt, ezt azért el kell mondani, mert van egy ilyen statisztikánk, belső csapat statisztika, marha vicces, nem én találtam ki, de ez így alakult az évek során, egy ilyen Epronex szégyen Excel, ami tartalmazza a versenyzőre lebontva a bukás, keréktörés, váztörés, egyéb damage, amit csinál, és hozzá tartozó versenynapok száma. Na most a hosszú évek alatt kijött a statisztikából, hogy például egy U3-as versenyző cirka két és félszer annyi technikát tesz tönkre, mint egy elit versenyző, pusztán a rutinnál fogva feltehetően, de ezt mutatják a számok. És akkor itt nem mindegy, ugye, hogy mondjuk egy váz mit bír ki, hogy hányszor törik össze, hányat törünk össze belőle, mi a fogyó alkatrész.
A kérdés a szándékosan extrém meg gonosz. Mi van akkor, ha az első Alicante-i edzőtáborba a keret mondjuk három meghatározó versenyzője oda megy hozzád privátba, és azt mondja, figyelj Geri, nagyon örülünk a Villiernek, de itt valami nagyon nem stimmel, ez gyenge lesz. Akkor te mit lépsz, illetve volt-e már valaha ilyen?
Mondjuk úgy, hogy ez nem a Team Sky továbbra sem. Tehát volt ilyen versenyző, aki mondta, hogy ez nehéz, mondta, hogy van fizetése, ha gondolja, vegyen jobbat. A csapat ezt tudja adni. Ezek jó kerékpárok, tehát sok minden lehet még súlyt nyerni. Viszonylag egyébként rugalmasan kezeljük ezt, tehát ugye a versenykerékeink szingósak, ez a mostani tanulmányok szerint kezd elavult lenni, ennek is megvan az oka, ha akarod erre kitérhetünk később, szerintem ez sokakat érdekel.
Térjünk ki, most már el fogjuk felejteni,
okay,
ez tényleg érdekes.
Jó, tehát akkor kerék, tehát a No Limit idején leütöttem, hogy legyenek szingósak a kerekek, mindig is én retro vagyok, ezt sok ismerőstől megkaptam, hogy retro vagyok, és a saját versenyzőim sebességét csorbítom ezzel szándékosan.
Erre pedig azt mondod, hogy...
Pedig az a válaszom, hogy igen, vannak bizonyos tanulmányok, viszont én nekem van szerencsém most végignézni a kísérő autóból, hogy tubeless kerékkel egy adott esetben pont a Dokkolán, ami ugye a Varsó környéki verseny, mondjuk 4 szakasz alatt végignéztünk összesen 40-valahány defektet, és ugye ez azt jelenti, ez egy dolog, hogy lelukod a versenyző, utána felnénk kell gurulnia, amíg a kísérő autója oda nem ér. Na most ez egy külső-belsős tubeless kerékkel, egy kerék mínusz azonnal. Arról nem is beszél, hogy általában lefordul a külső, és vagy elesik, vagy kényszerű ott helyben megállás. Volt olyan szakasz, hogy az első 10 kilométeren a Bogár Gabival sírtunk a rögést, elkezdtem számolni, 27-nél fejeztem be a defektek számolását. Na most mi egy komplett szezont hozunk le ennyi defektel. Aha. Ugye ennyivel tud többet egy szingó, hogy még ha ki is lukadnál vele, akkor is ugye felnén tudsz rá gurulni, mert nem fog lefordulni. Egy. Kettő, kevesebb a defekt, mert nem tud felütni. Nyilván itt a guminyomás megválasztása megint csak egy kardinális kérdés, de tény és való, hogy azért a szingónak van egy olyan előnye, hogy defektet kapni kicsit nehezebb vele, tehát a felütéses defektek száma sokkal kisebb, illetve a defektet kapsz vele, bizony kell tudnod 45-tel gurulni a felnén, amíg oda nem érünk a 16-os kocsisorszámból, ami nettó egy kiré van tőled a kocsisoron, és ha elég gyorsan szólnak, és ha elég gyors vagyok, és ha elég gyorsan kicseréljük, akkor is a felzárkózás van, hogy egy negyed óráig tart. Tehát azért tudok olyan versenyt mondani, ahol mondjuk egy 40 percet töltött a versenyző kínjában a kocsisoron, mire sikerült felzárkóznia, és ilyen esetben nem mindegy, hogy te azonnal meg kell állj, és mondjuk a mezőnytök 4 kilométerre cserélsz kereket, vagy még a kocsisoron. Tehát, hogy ilyen különbségek abszolút vannak a szingóval kapcsolatban, hogy a keréktörés, a felzárkózás, a helyek, amit elvesztenek, ezzel együtt nálunk adott a lehetőség, hogy aki akar, az tud menni külsőbe. Van egy pár külső-belsős, a srácok maguknak vettek főként, de van csapat külső-belsős karbon kerék is. Külső-belsős kerékkel a tejet azt továbbra sem pártoljuk, pont azért, mert a szervizeléssel sokkal időigényesebb a karbantartása is, és hogyha egyszer leesik, lefordul mindent összeken, a kocsiba nem tudjuk betenni, és biztos, hogy összetöri a kereket, mire odaérünk, mert muszáj fellingurulnia vele. Tehát, hogy ez igen, hárman mennek most per pillanat saját választásuk nyomán, pont a Byron, Orosz Geri, nem is tudom ki a harmadik, aki külső-belsőssel megy, ők jobbára inkább latex belsővel, pont ez oknál fogva.
Tehát akkor gyakorlatilag leegyszerűsítve, ha én tele vagyok, vagy van rá pénzem, mehetek mással, mint kiegészít, mert azért most legyünk őszinték, mégiscsak kontiba vagyunk, tehát azért limitáltak a lehetőségek. Ahogy mondtad, nem Ineos az Epronex még.
Igen, igen, hát hogy ugye tehát a szerviz, a háttér és a staffnak a terheit ezt olyan mértékben megnöveli, arról nem is beszélve, mondom, hogy a technika, ami elfogy, a hatványozott, a saját felelősségre teszi ezt mindenki. Egyébként idevágó lábjegyzet, hogy most egyébként egy unalmas pillanatban leméregettem az összes csapatkereket, mikor elmostam a hazaérkezés után, mert ugye hazaérkezünk, kipakoljuk az összes autót, ott van egy félháznyi motyó, azt mind elmosni, visszapakolni, kulacsok elmos, visszapakol, minden visszarendezett, ez kb. Egy napig tart mindig, és most volt arra időm, hogy leméregessem a kerekeket, és bizony a Byron, aki ragaszkodik a külső-belsős latexes csoda Vittóriás kerekéhez, az pontosan 450 g-mal nehezebb, mint a szingós, ugyanilyen szingós kerék. Ami azért mozgó súlyként nem olyan kevés. A gördülési ellenállás is biztos sokat segít, de pont a Giro di Abruzzo utolsó szakaszán 70 kilométernyit mentek fölfel a srácok, 3500 szint. Ezt a Balázs mondta nekem utána, mert ő kiszámolta nekem, erre nem nagyon van érkezésem. Tehát 3500 szint, 41-es feles áttaggal érkezett meg az eleje, ezzel a 3500 szinte 70 kilométer heggyel. Én nem biztos, hogy felhurcolnám magammal azt a majd fél kiló töbletet 70 kilométeren, de mondom, itt a versenyzőknek azért ilyen szintű szabadsága van, hogyha ő ebben érzi a boldogulását, akkor mehet vele, de az a saját sara, hogyha összetöri a kerekét.
Megint csak egy apró zárójel, Byron mit keres itt? Hogy szereztetek ti egy dél-afrikai srácot?
Ugye most oda tévedünk, hogy a csapat összeállítása, és ugye ez arra lett itt felhúzva ez a csapat, hogy igenis ez egy magyar csapat, hogy a magyaroknak ne kelljen külföldre igazolni, mert itt a magyarok elsőbséget élveznek, és abszolút támogatást, mindennemű hátteret megkapnak, versenyeztetés, edzőtáboroztatás, utaztatás, frissítő, kerékpár, fogyóalkatrész, minden van a kezdetektől, ezt egyébként nem győzöm hangsúlyozni, tehát hogy itt versenyző nem fizet az edzőtáborért, nem fizet azért, hogy elkopott a lánc a sor, semmiért gyakorlatilag a frissítőért, tehát itt teljes háttérkiszolgás van, sőt most már fizetés is. Ugye ez arra lett kitalálva ez a csapat, és felhúzva is azért lettünk kontik, hogy a magyar fiataloknak ne kelljen külföldre igazolni, ahol nagyon kevés lehetőséget kap, más keze alá kell dolgozni, ha nem úgy jön ki a szezon, akkor kívül tágasabb, és valójában így vagy úgy, de a legtöbb fiatal abba hagyja, amikor a külföldi csapatnál nem jön össze az egy vagy két év, holott lehet, hogy több lenne benne, vagy több lehetőséget kapna itt. Ezzel együtt én jó pár csapatban megfordultam azért, és meg kell vallanom, hogy én nagyon szerettem azokat a csapatokat, ahol a több nemzetiség volt, majdnem mind ilyen volt egyébként. Tehát minél több nemzetiségű versenyző van egy csapatban, annál többféle az ismeret, ami megfordult. Tehát, hogy egész más szemmel nézi a versenyt, a felkészülésre másképp gondolkodik, az edzésre, a táplálkozásra, egy szlovén versenyző, egy osztrák versenyző, egy német, vagy akár egy holland. Tehát egész más iskolát járnak ki, egész más ismereteket hoznak magukkal, még ha ugyanaz a profizmus is, amivel készülnek. Más szemlélet, más ismeretek, és amikor ezek összeadódnak, az nagyon jól szokott legtöbbször, tehát jót tesz egy csapatnak. Az mindig szerencsétlen szituáció, hogyha egy nemzetből való mindenki, az egy kicsit olyan belterjes, a külföldiek mindig fel tudják ezt rázni. Igyekszünk nyilván olyan versenyzőket igazolni, akik maximálisan beleállnak a munkába, és feltétel nélkül megteszik azt, ami a csapat taktika és ami a kötelességük, ez alapkitétel nálunk. Ezzel együtt Byron biztosan mondhatom, hogy egy jó igazolás volt annó átvenni. Most úgy néz ki, egy ősszel körbe érkezik egy ilyen 30-40 megkeresés külföldiektől. Küldik az összes adatukat, az összes tesztjüket, mindenüket.
Hogy jönnének hozzátok?
Hogy jönnének hozzánk, mert látják, hogy nagyon sokat versenyzünk, hogy a csapat kiszolgálása nagyon jó, 4-5-6 fős staffal mozgunk mindenhol. Tehát, hogy versenyzésre nagyon alkalmas a csapat. Ha valakiben van töltet és van lehetőség, az itt el tudja, valószínűleg eljut odáig, hogy ő rajta múlik a teljesítmény feltehetően. És ez nagyon vonzó a külföldieknek. Na most úgy kiválogatni őket, hogy meg is tudjunk egyezni velük anyagilag. Olyan pozícióra vegyük föl őket, ami nekünk is jó, az egy kicsit nehezebb része.
Fizetési igény jön a mailben? Ott van a végén az utolsó sorban, hogy ennyire jönnék?
Az mindig a legvége. Aha. Tehát az mindig a legeslegutolsó pont. Hát, ha nem is a legutolsó, de előbb van sok minden egyéb. Tehát először mindig ilyen puhatolózás mind a két rész oldalról igazából. Nyilván a Byron ugye úgy került ide, hogy nekünk a csapat nagyja az inkább allrounder elmenésmenő, illetve a sprintbe futókra tudunk sokkal inkább koncentrálni, meg ugye sokkal rutinos idősebb versenyzünk.
De nincs senki a hegyre.
De nincs senki a hegyre. És itt jött a Byron a képbe, amikor együtt versenyeztünk vele Bulgáriában és az Oberösterreich-Rundfahrton a Linci körön, ott ő bizony megjött hetediknek talán 3 évvel ezelőtt, ahol hát nekünk azért gondjaink támadtak, fogalmazzunk így, és ő azért a Zoidalic Expro Tour versenyzőkkel föléregetett ilyen 1500-es hegyekre, meg 1000-es hegyekre, azért az említésre méltó, ráadásul dél-afrikai időfutam bajnok, tehát látszik, hogy a síkon sincs gondja. Byron ide került, és azóta is szerintem nagyon jól érzi itt magát, nagyon megtalálta a helyét.
Pesten lakik?
Nem. Ő egy dél-afrikai belga kettős állampolgár, aki Gironában lakik, ha már így kérdezed. Tehát ez elég nemzetközi a pali. Nagyon megtalálta itt a helyét, nagyon nagy szükségünk volt rá. Nyilván a hegyi hegyi menők sora az ugye tavaly úgy alakult, hogy lett mellette egy Valett Márkunk fiatal versenyzőként, és egy Árvai Kristófunk, két ilyen nagyon könnyű, nagyon vékony fiatal versenyző, és ugye ővelük gondoltuk ugye a hegyi sorunkat erősíteni. Na most ugye Valent Márkról nem titok, hogy amikor megalkult ugye tavaly ősszel az MBH Kolpak koprodukció az életbe lépett, akkor ő ugye odaigazolt el. Egyébként Márk most ott is volt az Abruzzon, és bizony nagyon jól is ment.
Egyébként azzal az ajánlattal, amit ő kapott, amennyire te tudod, nem lehetett, nem akartatok versenyezni, mert a következő kérdésem az lett volna, hogy értem, hogy miért vannak külföldiek, de közben a másik oldal mondhatja azt, hogy oké, de Valent elment, Berti elment, három külföldi meg csak van a keretben.
Van, akit próbálunk megtartani, és nem tudunk, van, aki meg próbálna maradni, és mi mondjuk azt, hogy igazából nem fejlődött eleget, és el kell válnak útjaink, ezek váltakozva, maradjunk meg ennél a válasznál. Jó, tehát, hogy nyilván, okay. Márkot több évre gondoltuk volna, nyilván a Kolpak mézes madzaggal, hogy Baby Giro-t mennek, stb. Azzal azért nehéz versenyezni. Azzal együtt, hogy a versenyprogramunk idén legalább olyan erős eddig, mint az övék. Tehát, hogy én sajnálom nagyon igazából magamban, hogy Márk eligazolt, mert ezt Miránnal az edzőjével is beszéltük, hogy még egy évet lehúzott volna. Itt ugye tavaly volt az első éve országúton, az egy ilyen beköszönő év volt, nagyon sok bukással, nagyon sok tapasztalattal, és most nagyon komolyan támaszkodtunk volna rá ugye a Byron mellett a hegyeken. Hát ez most nem fog megtörténni, de igazából szerintem már nagyon jól megtalált a helyét a Kolpakban, és ami mondjuk ki, hogy egy olasz csapat, aminek van egy magyar szponzora. Tehát én maradnék ennél a felelásnál, mert ugye ez a helyzet. Tehát nagyon jól megtaláltott a helyét, és nagyon jól hozza azokat az eredményeket, amit így el is lehet várni tőle, és ő nagyon jól fejlődik ott. Ezért most így a hegyeken, ugye itt végül is Byron és Kristóf az, aki valójában akire támaszkodni tudunk, és valójában ugye itt el kell mondani, hogy a többi két igazolásunk az egy jól megfontolt szándékkal történt a két holland. Ugye nekünk a versenyünknek úszkva 80%-a a sík verseny, vagy közel sík, tehát mondjuk maximum 2000 szint van benne, azt tekintsük síknak. És bizony ezek a befutók, ennek a 80%-nyi versenynek mondjuk a 75%-a sprint befutóban végződik. Magyarán nekünk ez a legnagyobb felület, ahol mi eredményt tudunk elérni, hogy Kalládi, Rózsa Balázs meg Isüst Teker Zsolt mellé oda kellett állítani még ki felvezetőt és vagy sprintert, akik a befejezésnél tudnak segíteni, mert ugye ezen áll vagy bukik, hogy van-e felvezetés, van-e vonat, hányan érnek oda a végére, és így került a képbe a két holland, aki mind a ketten az Olink nevű holland konti sorból igazoltak hozzánk. Már évközben sokat versenyeztünk párhuzamosan, és a hotelekben igazából Rózsa Balázs a legtöbbször az összekatok kapocs, mert ő ismeri a legtöbb külföldi versenyzőt. Rajta keresztül megkerestek minket, és már évközben a hotelokban leültünk velük beszélgetni, hogy mi az elképzelésük, és mondtuk, hogy nekünk valójában felvezető és sprinter kell. És Denis például, aki Pekünkre egyébként pont a második verseny napján idén a szlovéniai, talán a Vipaván egy sprintbefutón összetörte magát, és csigolya sérülése azóta rehabilitációban. Remélhetőleg júniusra vissza tud ülni, és elkezd formába lendülni. Nagyon nagy pekünk van ezzel. Ő az, aki Karládival együtt ezeken a lengyel többnaposokon rendre a harmadik és a hatodik hely között meccseltek, tehát hogyha ketten össze tudnak dolgozni, az egy nagyon jó megfejtés lett volna. Lehet majd ez a szezon második felére ebben a formában most, hogy a Denis lesérült. Illetve Tím a másik olinkes, hát egy 2 méter magas, nagyon tudatos, nagyon profiózású, nagyon jó csávó, hát benne nagyon komoly erő feszül. Tehát nem a sprint felvezetésnél, viszont a sprint előkészítésnél, amikor előre kell tenni az ádit esetleg egy befutó előtt, na arra nagyon alkalmas, mert ezt a 2 méterét ezt meglendít, nagyon gyorsan tud menni egy darabig. Tehát ezzel a szándékkal igazoltunk versenyzőket, hogy a sprint befutókon, ami tényleg a versenyünk egy javarészét teszi ki, ott könnyebben tudjunk eredményt produkálni, valójában ez a cél. Na.
Zárjunk azzal, hogy mindjárt itt a Tour de Hongrie, ami nektek az év fő versenye. Keret már összeállt, esetleg télen eldöntötted, mekkora meccs van a bekerülésért, illetve hogy mi lehetne szerinted az alapcél. Teszem azt, induljunk innen, hogy mondjuk egy kétszer elmenésbe vagytok ezzel, elégedett vagy, vagy ilyen mezőnybe Karládi hozzon már egy top 10-et.
Hát ezek együtt, igen. Tehát, hogy a cél az ez lenne, hogy ugye elmenésekben tudjuk magunkat mutatni, erre azért elég. Tehát ez egy nagyon mellős dolog belekerülni egy elmenésbe. Tehát miatt bárki azt gondolná, hogy ez olyan, hogy belószolok egyszer, és már hopp, ott vagyok az elmenésben. Tehát ez egy borzasztó nehéz dolog. Általában az első verseny függvény, hogy mennyire kontrollált egy mezőny, az attól függ, hogy mennyi profi csapat van, mennyire gondolják, tehát mekkora elmenést gondolnak elengedni, de ezek teljesen kontrollált és teljesen leírt dolgok, hogy odáig, amíg az elmenés el nem megy, addig gyakorlatilag űrsebesség van, tehát ilyen 50-50 fölötti átlagok van, hogy másfél óráig nem megy el az elmenés, akkor addig tart ez a lószparádi, húz meg, erez meg, amíg végül a vezető csapatok, vagy az összetetben vezetők, vagy a kontrolláló csapatok úgy nem döntek, hogy na ez az elmenés most összetételben megfelel, ezt most elengedtük. És ott vége a dalnak, az elmenés elment, aztán majd ezt felszámolják. Tehát ugye ez a storyboardja.
Nem egy könnyű dolog ez.
Hát, és az borzasztó néz. Tehát mindig ki van adva, hogy kerüljenek bele, és én most, hogy ugye mi nem tudunk rádiót használni, tehát rádiót, csak pont egy, vagy pont, vagy Pro Series, vagy a fölötti versenyen lehet használni, tehát per pillanat nekünk Abruzzo és Hongria az a két verseny, ahol rádiózni tudunk. Tehát előre a technikainél meg kell mondjam, hogy megbeszéljük, hogy mi lenne a feladat, melyik feladatra mondjuk négy ember van arra, hogy az elmenés megpróbálja belekerülni, vagy öt, és akkor van egy vagy két valaki, aki mondjuk az Ádinak a végén tud segíteni. Nyilván meg lehet adni, hogy ezek a csapatok biztos ott lesznek az elmenésben, vagy sanszos. Ezeket ki kell sakkozni, hogy körülbelül mi lesz a történet, de hogy menet közben kommunikálni nem tudunk. Na most, hogy az Abruzzon volt rádiónk, és én hallom azt, hogy a srácok hogy beszélnek egymás közt a mezőnyben, hogy ilyen pánikszerű kiabás, hogy megy a kontra, megy a jobb, lezártak, nem engednek át, próbálj meg áttörni. Tehát, hogy ezek nagyon gyorsan történnek a dolgok, nagyon-nagyon észnél kell lenni, és nagyon nehéz abba az elmenésből elkerülni, ez azért látszódik.
Szóval jó lenne, hogyha ott lennétek a sprintben, gondolom arra az ember Karládi.
Hát így, Denis hiány, most egyértelmű, hogy a Karládira hárul ez a feladat, kicsit könnyebb lett volna, hogyha a terv nyilván az ott, hogy Denisszel együtt ott lesznek a Hongrin. Így most Ádi egyedül lesz, hát a keret az most még nem hoznám nyilvánosságra. Nyilván Byron is ott kell legyen az összetett miatt, mert Byron azzal együtt egyébként itt ezt most el kell mondjam, hogy Byron ilyen családi tragédia, mert gyakorlatilag február végén kezdte meg a felkészülését. Ahhoz képest fergeteges formában, mert az Abruzzon a harmadik szakaszon megjött 24-nek 3 perc 50 hátránnyal a Lutsenkoék mögött. Na most van egy cikk, neten meg lehet keresni, hogy a minden idők legdurvább watt per kilogramm adatait produkálták ezen a Giro di Abruzzon 2.1-es szinten. Tehát itt a spic 6,4 kötő és 6,2 watt per kiló között adott le egy 171 szakasz utolsó 40 percében. Tehát ennyit tud produkálni ez a 2.1-es mezőny, illetve a profik egy harmadik napján egy 171 szakasznak, bármikor. Tehát, hogy ez egy, az azért valljuk meg őszintén, hogy ez egy nem akármilyen adat, és a Byronnak sikerült 24-nek fölérnie, úgyhogy már a hegy legaljában darabokra hullott a mezőny, tehát ez egy elég impozáns adat, úgyhogy ő biztos ott lesz a Hongrin, mert valójában a hegyeken átbuktálcsolni azért elég nehéz ilyen mezőnnyel. A Hongrin sajátossága nyilván a magyar adottságok, hogy itt nincsenek 1005-ös meg 1007-es hegyek, amik ugye az Abruzzon 3005-3007 szint volt majdnem minden nap, gyakorlatilag egy métersík nem volt, a legkisebb hegy volt akkora, mint dobogókő. Itt nyilván itt a mezőny összetétele, a kontrolláltsága és a szakaszok profilja fogja megadni a storyboardot, nyilván meg lesznek az elmenések, amiket fel fognak számolni, ezekben mi nyilván megpróbálunk majd benne lenni, és hát ugye az nyilván az első két szakasz az, ami sprintbe futós, és hát ha így szemléljük, akkor valójában az Etyeki is egy sík szakasz, bár hát ez, aki járt Etyeken, azt tudja, hogy
annyira nem.
Annyira azért az nem sík, meg hát nyilván fönt lesz a befutó ott a filmstúdiónál, hát az gyakorlatilag egy profi mezőnynek sík, azért az nem olyan könnyű befutó. Pláne úgy, hogy az aljába jobbról fognak kikanyarodni, tehát hogy ott derékszögben az aljába ki fognak kanyarodni az Etyeki körözésnél, és ugye onnan kellene kiveselkedni a hegynek. Tehát nem is szemből fut neki a mezőny, hanem helyben kikanyarodik ott a forrásnál, és neki támaszkodik a domnak. Tehát ott valójában Etyek táblára és arra forrásra, derékszögű kanyarra van az első sprint. Mert aki ott nem fordul az első, csak mondok valamit 20-ban, az már sose ér előre.
Gyakorlatilag ez az Hongrin inkább három nehezebb és két, hát úgy mondom könnyebb vagy sprintes szakasz idén, nem?
Valami ilyesmi, igen. Valójában így. És van két hegyi szakasz, valójában az utolsó három nap egyben elég nehéz lesz. Ott a transfer is hosszú egyébként köztük, az is nehezíti egy kicsit, az egy nagyon intenzív három nap lesz, állunk elébe. De hát nyilván ez az első és legfontosabb verseny az évnek. Olyan érzés, mintha egyébként fél éve tartan az év, holott csak 3 hét Spanyolországon, 3 hét Rodoszon, meg 1 hét Olaszországon vagyunk túl. Na most ugye a Hongrig még megyünk egy pár felkészítő UCI versenyt, Hongri, és utána nekiállunk ugye a lengyel többnaposoknak, meg egynapos versenyeknek, az összes ilyen cseszt, román, székely, bulgár köröknek, a többinek, ahol valójában mi viszont tényleg dobogókért és pódiumokért fogunk harcolni.
Tour Dongrit egyébként, ezt a hallgatóknak mondom, mi is közvetítjük online az eurosport.hu-n, este pedig, vagy esténként pedig egy órás összefoglalók lesznek. Geri, szuper volt, köszi szépen, hogy bejöttél. Szerintem zárásként említsük meg, hogyha valaki Epronex messz szeretne, tud venni a Special Bikes Budapestnél, az üzlet a Budaörsi úton található, specialbikesbudapest.hu a cím. Ugye oda lehet menni, Gesum, ezért?
Abszolút, igen. Tehát ő ugye az osztrák partnerünknek a magyarországi kirendeltsége, ezt lehet így fordítani, igen. Tehát abszolút csapat és Gesu vonatkozású
termékek
vannak ott elérhetőek.
Igen. Geri, köszi szépen, hogy jöttél, nektek köszönjük. Én szépen köszönöm a figyelmet, sziasztok!